kedves hallgatók, a Meti Heteor Podcast 228. tök jó adását halljátok, én Szedlák Ádám vagyok.
Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, Halloween estéje van ma, és ez innen állíthatom, tanúsíthatom, hogy ez már nálunk is egy teljesen létező ünnep. A boltok felkészültek rá, lehet venni mindent, ami tök, meg mindent, ami denevér, és ezt egyébként egy jó dolognak tartom. A holnapi ünnepre is felkészültek azt hiszem a boltok, de például az Amerikában nincs, ezt most vettem csak észre, hogy ott nincs ilyen halottak meglátogatása és temetői borongás. Csak a Halloween van, ami ma
de
este van.
Csak az USA-ban, nem?
Igen, igen, igen.
És ott is a fehér angolszáz, stb. Stb. Mert mondjuk csodálkoznék, hogy a mexikóiak nem hoznak magukkal a mexikói halottak napjás, amiről a mindenki mindent a Kokó című rajzfilmből tanult meg.
Igen. Az angol száz, ha már említetted, azt előjöttem már itt valami műsorban?
Egyszer 10 adásra ezelőtt kijavítottál már, igen. Nekem is beugrott, hogy valami más kéne rá mondani, de szóval...
Angolul beszélő. Az a helyes, vagy a tudományosan is elfogadható kifejezés, az angolul beszélő világ, vagy a világ angolul beszélő része. Mert hogy az angol száz az egy nagyon szűk, és történelmileg is, meg területileg is leszűkítő, és ezért aztán nem jó hivatkozás. De ezt valami, már nem emlékszem, hogy egy angolosnál vagy egy történésznél olvastam, valahogy a kettő határmesdjé. Szóval, hogy nem anglosaxonozunk, hanem English spoken world, erről beszélünk mi. Igazán felvilágosult és művelt kisújjukat eltartós lipsibolsik.
Hát, vagy felsoroljuk az összes létező kötőjel amerikait és permutációikat és kombinációikat. Igen.
Amúgy pedig ezúton kell jelentenem, hogy a csodálatos mikrofonjainknak igazán nagy feladatai lesznek ma, amennyiben szokásunktól eltérően nem nagyon késő este kezdtünk el rögzíteni, hanem korán este, úgyhogy itt tőlem két zárt ajtónyira még egy gigantikus szóló parti folyik, három sikkantgatva örülni képes lánygyerek, na jó, két lánygyerek, meg egy lány felnőtt, azaz Kalambó felesége között. Úgyhogy simán lehet, hogy hallatszani fog a háttérben, de az is simán lehet, hogy nem, mert annyira jók a mikrofonjaink, hogy csak a közelről beszélő embereket mutatják.
Ez nagy öröm egyébként, és szerintem azóta, mióta mi ilyen mikrofonokba beszélünk, azóta például nem hallják nálam az elmenő mentőket sem a kedves hallgatók. Ha valakinek egyébként mentő környezeti felvételeire lenne szüksége, akkor szívesen kirakom másik mikrofont az ablakba egy közelebbről meg nem nevezett időpont, és időnként alájátszuk ezt a Doppler effektus és a még utolsó működő mentő nászát a vasalódeszkán.
De azt úgy is lehetne csinálni, hogy a filmeknél szokása, tudod így belerajzolni a hazugságot a valóságba. Úgy lehet, ezt mi is meg tudjuk csinálni. Csak nem CGI, hanem CGV, nem? Vagy CGS.
S, szerintem.
Így van.
Vagy szóval az egy utómunkának is, mint a honfoglaló magyarok.
Így van. Ezen kívül, ha utómunka, akkor majd arra is szükség lesz, hogy az én hangomból kimontírozzuk a náthát. Na szóval Halloween estéje van, és mi adást csinálunk, már túl a tökfaragáson, remélem kell, te is faragtál már tököt.
Hát technikailag tegnap faragtam tököt. Ez gyakorlatban úgy nézett ki, hogy levágtam egy nagyon nagy darabot egy viszonylag még sokkal nagyobb sütőtökről, utána ennek a szélét lefaragtam, majd pedig ebből leves készült.
Á!
Tehát szerintem nem pontszerző, vagy legalábbis szépségdíjat azt nem fog nyerni, nagyon finom volt cserébe.
Szerintem ez pontszerző. Abszolút. Érted, ehhez képest cserébe itt mi spenótot ettünk, meg zöldborsó főzeléket, hát ez korán sem
olyan. Az jó, a spenóttal azért el lehet üldözni, hogyha nagyon megpróbálod.
Jól van, akkor nem foglak spenóttal fenyegetni, ezt megígérem. Itt mi nálunk sajnos nagyon mennek ezek a főzelékek, még a tök főzeléket, mi több a finom főzeléket is nagy rajongás övezi. Igen, kelt keresztet mutat az ujjaival, és én ezt tulajdonképpen értem, de így megismeri az ember azt az önmagát, aki szereti a finom főzeléket, meg a tojáslevest. Érdekes, érdekes új felfedezések ezek.
Szinte biztos, hogy benne finom főzeléket azt úgy találták ki, hogy büntessék még az amúgy is szovjetek által megszállt szegény hazánkat, tehát nem létezik, ezt valaki magától csinálta, anélkül, hogy parancsot kapott volna rá, és a családját nem ejtették volna előtt túszul, mondjuk.
Az annyi csak, hogy répa van benne, de hát a répát egy csomó más ételben mi magyarok nagyon szeretjük. És miért pont a főzelék benne?
Mert finom főzelék lesz a végén.
Hát igen. Na jó, ugyanarról beszélünk, de más a megközelítés. ez végül is az egész adásnak az egyik védjegyévé kezd válni, úgyhogy nem rossz az így. Mivel hogy Halloween, meg hogy halottak napja, így hát az a hír, amit valamiért a jövő, nem is hír, az inkább csak egy írás a médiumon, szóval amit a jövő hétre akartál tenni, az szerintem annyira tökéletesen ide passzol, hogy ide rángattam.
Igen, láttam, hogy belenyúltad az adásnaplóba ilyen módon, de nem baj, egy elkövetkező és el nem spoilerezendő adásokban majd még sokkal több szó lesz erről, de addig is a következő van, a Kepler űrtávcsőből, kedves hallgatók, kifogyott a benzin. Utolsó pillanatáig készített felvételeket meg küldte le a földre, és egy kutató írt egy nagyon szép gyászbeszédet ennek az űrtávcsőnek. Ő valami 6 évet dolgozott a Kepler együtt, és az arról szól a szöveg egyébként, hogy hát nem mindenki megmondja az embereknek, hogy ne antropomorfizálják a tárgyaikat. Ugyanakkor ő ismerte a Keplernek a hangulatait, ismerte a szeszélyeit, STB, és hogy milyen csodatos űrtávcső volt, és amikor ezt elkezdték tervezni, akkor nem tudtuk azt, hogy vannak-e föld típusú bolygók a naprendszeren kívül. Most pedig, hogy leáll a szerencsétlen Kepler, most pedig tudjuk, hogy elrúgsz egy focilabdát és kettőről lepattan.
Nagyon
itt
szép.
Tartottunk egy perc néma csöndet. Nagyon jó szöveg.
Nagyon szép szöveget írt ez a fiú, egyébként nem is hosszú. És tényleg olyan, mint egy hollywoodi film, vagy olyan, mint egy búcsúbeszéd. És amikor az van benne, hogy amikor így észrevettük, vagy hát pontosabban már észrevettük, hogy kifogy az üzemanyag, akkor még az utolsó parancsot elküldtük, ami lekapcsolta a rádiót, meg lekapcsolta a többi berendezéseket, és egy ilyen mozdulatlan állapotba taszította a Keplert. És akkor, és hogy ahhoz képest, hogy azt tanuljuk, hogy ne antropomorfizáljuk a gépeket, azért ez mégiscsak valahol egy érzelmekkel teli pillanat volt. Nyilván nem feltétlenül csak a Keplernek szól, de azért ő mégis úgy élte meg, hogy de.
És egy tulajdonképpen egy csomó olyan űreszközünk van, amiről így gondolkodunk. Tehát ha igazából mindennel, ami kommunikál, viszonylag folyamatosan visszafelé velünk, ott ez így létrejön. Gondolj a marsjárókra mondjuk.
Abszolút.
Milyen csodálatos képregények voltak arról, hogy hello, föld, sziasztok, nem hallottok akármi a Spirittel.
De ez ugyanaz a fajta probléma talán, vagy mondjuk, hogy az a problémakör, mint amit mostanában egyre többet tárgyalnak, miszerint, hogy udvariasnak kell lenni a digitális asszisztensünkkel. Meg kellene neki köszönni, hogy válaszolt, vagy hogy megcsinálta, amit kértünk tőle.
Annak a problémakörnek nekem van egy másik olyan sarka, amit nagyon szeretek. Ez pedig a szülőséghez való kapcsolódása.
Szülőség?
Igen, egy csomó ilyen véleménycikk jött szembe, hogy mi van akkor, hogyha a gyerek megtanulja azt, hogy az Alexának nem kell megköszönni,
vagy úgy.
Akkor tudni fogja, hogy az Alexa hangú néninek a telefonban meg kell. És most már lesz, ami meg lehet egyébként köszönni az Alexának, és azt mondja, hogy szívesen.
Tényleg?
De egyrészt
Siri sajnos nem ennyire okos.
Aha. Másrészt a Google Duplex azért ezt teljesen elmossa még egy szinten. És ez egy tök jó kérdés, innentől kezdve a telefonba, meg a neten kivel beszélünk, és az egy embere vagy sem, és változik a viselkedésünk. Avagy parasztabbak leszünk egymással a mesterséges intelligencia miatt.
Hát szerintem egyébként nem leszünk parasztabbak, és nem fog ez egy ilyen másfajta habitust kialakítani, mert tudni fogjuk, hogy mikor beszélünk géppel, mikor emberrel, és amikor majd a Duplex mindennapossá válik, szerintem akkor is tudni fogjuk, vagy szóval, tehát akkor is fel fogjuk ismerni vagy ha meg nem fogjuk felismerni, akkor meg fogjuk neki köszönni, mert tudjuk, hogy az embernek megköszönjük, a gépnek meg nem feltétlenül.
Az egyik lehetőség ez. A másik egyébként, hogy nem tudom, te mennyire reagálsz nyugodtan a hangos menükre.
Nagyon kevéssé nyugodtan reagálok rájuk.
Az belül, ha nem is az állatot hozza ki, de azért a türelmetlen fasz ügyfél az úgy felhorgat bennem, amikor.
Az fel.
Miért hívott minket? Rossz az internetem, hiba, kimaradás. Nincs net, nincs internet. Jó napot kívánok. Bejelentést szeretne tenni? Jó, válaszolok egész mondatban. Úgy észleltem, bejelentést szeretne tenni. Mondja, hogy így van-e. Bejelentést szeretnék tenni. Igen vagy nem választ várok.
Hú, de kemény.
Kb. Hasonló, nagyon szürreális kafkai élményem volt, egyébként a Telekomot próbáltam utalérni.
Ja, nekik mostanában már van valami ilyen intelligens hangasszisztensük, ugye? Ezt idézted most fel nekünk.
Hát a hangot és az asszisztens azt hajlandó vagyok aláírni tanúk jelenlétében is, az intelligenset azért ne vigyük túlzásba, mint egy zacskó krumpli. A végén átkapcsolt egy emberhez, aki megoldotta a problémát, neki azóta is köszönöm.
Holott te csak egy bejelentést akartál tenni, igen vagy nem?
Valójában azt akartam megtudni igazából, hogy a környéken fűrészelik a kábelt, és azért nincsen interneten, vagy nálam szar valami. Végül kiderítették, hogy a környéken fűrészelik a kábelt, szóval...
Ezt egyébként sok-sok éve nem értem, hogy elvileg ezt még szokták is a szolgáltatók ígérni, hogy ők közzé teszik az összes előre tervezett karbantartást, meg közzé teszik esetleg a váratlanul fellépő nagyobb kiterjedésű hibákat is, mármint hogy földrajzilag nagyobb területet érintő hibákat, és hogy biztos van valami jogi oka, hogy miért nem, de mennyivel egyszerűbb lenne, hogyha a websájtjukon kint lenne mindig egy ilyen lista, tehát nem egy ilyen hosszan, bonyolultan keresni, nem tudom, hanem a telekom.hu címlapon lenne egy aktuális leállások, menüpontod, rákattintanék, és akkor látnám, hogy éppen hol nem megy az internet.
Amúgy simán, hogy van egy ilyen lista, csak minden reggel kinyomtatják, és a Krisztina körúton lehet megnézni az alaksorban, és vigyél magad a zseblámpát.
Hát igen, de akkor az úgy nem jó. Szerintem úgy kéne, hogy meg lehessen mindenkinek nézni. Innen üzenem.
Ferenc, science fiction-nel gyakran foglalkozó emberként mondom azt, hogy az internet szolgáltatók és az ügyfél kapcsolat téma az egy olyan dolog, amit Hollywood 3 filme dolgozna fel.
De ennél rosszabb a helyzet szerintem, mert hogy a magyar szolgáltatók és a magyar közönség kapcsolata, az nekem mindig az az érzésem, hogy amerikai mintára rendeztetik el. Szóval amerikai mintára van kitalálva. Mint hogyha Magyarországon szokás lenne, hogyha esetleg nem megy az internet egy órán keresztül, akkor azonnal perindítások tömegeiről számolhatnak be a szolgáltatónál az ügyfélszolgák. Holott erről szó nincsen. Magyarországon nem perlik be tömegével az emberek a szolgáltatókat, ha valami kimarad. Sőt, igazándiból kíváncsi lennék, hogy például a szemeteseket, akik egyre ritkábban viszik el itt nálunk például a szemetet, azoknak mondhatnám-e azt, hogy jó, akkor én meg egyre ritkábban fizetem be a szemétszállítási díjat ezzel, úgy akkor mit kezdenének? Hát simán behajtanák a pénzt, és azt mondják, mi, de hogy is elvittük mindig a szemetet. És nem, ezzel már gondolkodtam, hogy most tényleg nem kéne próbapert indítani, nem azért, mert olyan nagy a baj, mert végül mindig elviszik a szemetet valahogy egy-két nap vagy egy hét után. De hát érted, ez mennyire bosszantó már, hogy van egy szolgáltatási szerződés, és az egyik felén nincs teljesítés, a másik felé meg elvárják a teljesítést. Na, de hogy nem ezt akartam igazán mondani, hanem azt, hogy szóval, hogy például egy internet szolgáltató szerintem rohadt nyugodtan kitehetné a szájtjára, hogy most éppen hol mi nem megy, tehát úgymond beismerés sem túl, akár meg is előre mehetné és megmutathatná, és ezzel csökkenteni a betelefonálási forgalmat, illetve sokkal szerintem elégedettebb ügyfeleket eredményezne. De valamiért...
Feltételezi versenyt, vagy az, hogy cél az elégedett ügyfelek legyártása.
De ez szerintem ebben nincs igazad, mert szerintem a cél az elégedett ügyfelek legyártása. És ez minden szolgáltatónál egy fontos szabály, inkább csak nem biztos, hogy a jó módon próbálkoznak.
Elmondom, hogyan tudok én internetszolgáltatót váltani itt, ahol én lakom. Kitakarítok a lakásban, körbefotózom, meghirdetem az ingatlan.com-on. Eladom, közben keresek albérletet egy olyan helyen, ahol egy más internet szolgáltató van. Kiveszem, és ott beköttetem az internetet.
Aha. Mert különben kifizettetnek veled egy nagy adag kötbért?
Nem, mert nem szolgáltat más.
Ja, értelek. Na jó, hát ez...
Hát a UPC terület oda születni kell.
Ugye ez egy ideig nálunk is így volt, aztán mostanra egyébként 2018 lett az év, amikor megérkezett az összes szolgáltató. Most éppen gondban is vagyok, mert októberben az összes hűségszerződésem lejárt, és most próbálok úgynevezett ajánlatkéréseket lebonyolítani a különböző szolgáltatóknál.
Nagyon ügyes. Én 6 éve, vagy hogy azt hiszem kb. Azóta lakom itt, akkor pont 2 nagy kereszt utcával lejjebb ért véget a Digi szolgáltatási területe. Az elmúlt 6 évben nem jutottak igazából nyugatabbra, úgyhogy hát majd egyszer.
Ezt mondom neked, ez nálunk pont így volt, úgy szintén 6 év, és most a Digi ideért, és egyből be is csöngetett egy szimpatikus fiatalember azzal, hogy optika, és nem tudom, 1 gigabit, de lehet, hogy 3 gigabit, vagy 18, ugye az nekünk nagyon fontos, és hogy mikor jöhetnek telepíteni. Nem tudom, hogy még meghallgatnám a több ajánlatot is, de mindenképp elteszem a szórólapját, és azóta ezt csinálom, hogy tudod, mit csinálok egyébként? Ezt még elmesélem, de igazán csak röviden, hogy tehát van 2 olyan mobil előfizetésünk, Kalambónének és Kalambónak egyaránt, amelyek ilyen korlátlan beszédet tartalmaznak, és azt hiszem 2 éve vezették ki őket a forgalomból teljesen. Ehhez mértem marha drágák is, de eddig hűség nyilatkozat volt rajtuk, most azonban lejárt, tehát újat lehet választani. És akkor gondoltam, hogy ezt annak mentén fogom tenni, hogy megnézem, hogy mennyit beszélünk egy hónapban, hogy mégis lássam, hogy miről van szó, és hogy korlátlan csomag kell-e tényleg, vagy hány órás kell. És egy hónapomba tellett szerezni egy részletes híváslistát. Mert persze az, hogy megmondja, tehát több ilyen T-pontba bementem, ahol azt mondták, hogy mi csak egy szerződött partner vagyunk, mi nem tudjuk megmondani, tessék egy rendes Telekom által üzemeltetett T-pontba menni, akkor oda mentem, ahol azt mondták, hogy de önnek korlátlan csomagja van, ezért nekünk a gép nem írja ki, hogy mennyi telefonálást végzett. Ugye megvan a rendszerben, hiszen én tudok részletes számlát kérni, csak össze igen. kellene adni a másodperceket. Na jó, és akkor önnek ki tudok nyomtatni, mondták a T-pontban egy részletes híváslistát természetesen, és akkor majd ön összeadja, de ez nálunk 1200 forintig, ha online kéri, úgy csak 400. Fölmentem onlineba, egyrészt eleve ott kezdtem, csak nem működött a menüpont. Egyrészt megtaláltam azt az információt a weboldalon, hogy a online előfizetőknek, itt tudom milyen, tehát olyan előfizetőknek, mint én, jár az ingyenes híváslista, meg azt is, hogy az alkalmanként 400 forintba kerül. Érted? Ebben már volt egy ellentmondás, le is fotóztam a két szöveget.
Van benne egy izgalmas rész,
igen. És akkor gondoltam, hogy elküldöm az ügyfélszolgálatnak, de nem találtam olyan pontot a telekom.hu-n, ahol el tudok küldeni egy üzenetet az ügyfélszolgálatnak. Egy ideig kerestem, aztán mindegy. És aztán utána 2-3 napon, hogy megint megpróbáltam a végül akár 400 forintért is, de lekérhető részletes számla az eljutni, ami mindig egy 404-es oldalra futott ki. És akkor na végül találtam egy bejelentő felületet, ahova beírtam, hogy ez van, csináltam screenshotot, meg minden, ahogy kell. Visszajött egy e-mail, hogy köszönjük bejelentését, kérjük, hogy sokkal részletesebben írja meg, hogy milyen operációs rendszer, milyen böngésző, meg nem tudom. Tehát, hogy az összes adatot kérnénk tisztelettel, mert így nem lehet, de érted, a weboldalon nem működik valami, nem attól kapok 404-es oldalt, mert Chrome-ba nézem. Mindegy, mondtam, jó, persze, megírom. És akkor megpróbáltam reprodukálni a jelenetet, és képzeld el, megjavult. Tehát megírták, hogy ez így nem elég, és nem tudjuk még elintézni a dolgot, de valahogy megjavították.
Igazán felkérhetek, Józsika, dugd már vissza a routert.
De körülbelül igen, ez történhetett, hogy valaki végre kért magának egyet, és hajlandó volt bejelenteni, és akkor megjavult, úgyhogy már nem írtam vissza, hogy milyen operációs rendszerről javult meg. És akkor így összeadtam a számokat.
A nem részletes telefonszámlámat, hogy belenézzek, hogy mi van benne, tehát tökéletesen áttekinthetem természetesen, tehát hogy miért is lenne az, telefonba telenről ügyfél vagyok. Az új kedvencem a következő, van benne 2 olyan sor, hogy SJ64.20.13, és mögött egy kis ilyen információs ikonjál, amire ha ráviszem az ekret, akkor azt írja, hogy ez itt a hangalapú szolgáltatások jegyzékszáma.
Igen, SJ az a szolgáltatások jegyzéke, ami mert ugye azonosítani kell a NAV felé a szolgáltatást, amit nyújtanak.
Tökéletesen szép lenne, hogy ez oda lenne írva mögé, és nem egy információs jel mögé, vagy alárejtenék el. Mindegy.
Valóban mindegy. Ezek hosszú és fájdalmas gondolatok. Most ott állok, hogy már tudom, hogy mennyit telefonálunk egy hónapban, pontosabban, hogy szeptemberben mennyit telefonáltunk, és ebből írtam egy ilyen szép kis szórólapszerű üzét, hogy le tudok tenni a ügyintéző asztalára, hogy na jó napot kívánok, ehhez adjon nekem ajánlatot, legyen szíves. De még így is egy kicsit félek attól, hogy nagyon bonyolult lesz tévét, internetet, telefont és mobil szolgáltatást kérni, vagy csak külön ezt, vagy csak külön azt. Annyi az opció. Nagyon nehéz dönteni kellt.
Ezt ismerem egyébként, és amikor időnként ezt megpróbálják számítógépesíteni zenevben, erre találták fel azt a masinát. Azt külön élvezem, hogy a Telenornak a tarifajánlója az pont ezt tudja. Az ön felhasználás ajánlatai, ez biztos, hogy meséltem már adásban, ezt a csomagot ajánljuk, ami átlagosan pont 2000 forint a drágább, mint a havi hogyasztása.
Uh-huh.
Hát kösz.
Cuki. Na jó, igen, szóval, hogy ez is úgy van kitalálva, hogy valahogy ne legyen, nem tudom, ne legyen összehasonlítható, ne legyen átlátható, tehát kénytelen legyél úgy dönteni, ahogy azt a legszimpatikusabb üzletkötő ajánlja neked.
Pontosan. Közben modern művészetként élőadásban befizettem a telefonszámlámat, már kipofasztam belőle a...
Wow!
Azért a jegyzéket. Ezt nyilván még nem dolgozta fel. Azért úgyhogy még mindig mutatja azt, hogy be kéne fizetnem a telefonszámlámat. Ismét egy zseniális informatikai megoldással állunk szemben.
Hát az azt hiszem azért van, mert a bankok, ugye a hülye zsíró Az azért van, mert...
Hát ez... ez egy bankkártyás fizetés, annak le kéne szaladnia most azonnal.
De nem szalad le. A bankkártyás fizetés is csak a zsíró keresztül megy, ami ugye azt jelenti, hogy munkaidőben, és akkor 2 órán belül, ami egyébként praktikusan hamarabb megtörténik, de nem tudod, hétvégén nem lehet utalni.
A bankközi utalás az persze, hogy nem. Hát figyelj, megvárjuk, hogy adás végére be lesz-e fizetve a telefonszámlám, vagy sem. Ismét egy újabb izgalom a Meti Heteorban.
És az internet világhálózatán.
Igen, igen, egy következő adásban még az is lehet, hogy felmosni fogunk, vagy mosogatni. Bár az talán belecsobog.
Az belecsobog, azt én nem merném csinálni. Mi van még Halloween-nel kapcsolatban? Azt hittem, hogy tele lesz minden csúrom csordultig, mindenféle tökös, meg rémes, meg denevéres viccekkel, de csak odáig jutottam, hogy a Messengerben iszonyú jó pofák az arcmaszkok, amik mind Halloween-osak persze.
Én azt hiszem, hogy egy Halloween-os, ezért láttam ilyen marketing megmozdulást csak, ez a Revolut Neobank, hogyha pénzt küldesz egy haverodnak és hozzácsapsz egy tök emojit, akkor kisorsolnak fém bankkártyákat, ami hát szexi-szexi egyébként, de azért na.
Értem. Én egy jót láttam, de az nagyon jó volt, csak elég szörmentén van csak köze a technológiához, és nem is hivatalosabb forrás teljesen. A BeSocial nevű online kommunikációs ügynökség, magyar online kommunikációs ügynökségnek az Instagramján láttam, hogy ott tököket faragtak a drága fiatalok, és az egyik tököt azt úgy csinálták meg, és ezt én nagyon imádtam, hogy egyetlen kerek lyukat vágtak az oldalán, nem is olyan túl nagyot, és a tökben nem egy mécses tettek, hanem egy telefont, amin egy olyan app futott, amiben egy ilyen magányos szemgolyó nagyon élethűen így nézegetett jobbra-balra föl alá, és ugye elég, és ez fehér háttér előtt, tehát jól világította a tök, és az egyetlen benne lévő lyukon egy szemgolyó nézegetett ki animálva. Nagyon szellemes megoldás volt, hogy egy telefont használtak a tök belsejéből való kivilágításhoz.
Ja, ezen figyeltem, hogy mit tettél a szellemessel.
Ó, tényleg észre se vette. Úgyhogy ma rá is kerestem az App Store-ban, hogy megtalálom-e a szemes alkalmazást, de nem. Érdekes egyébként az App Store-ban beírni azt, hogy tudom én, Eyeball, az egy csomó futball alkalmazást adott ki nekem, meg a Monster Eye is, mindenféle monstereket. Tehát praktikusan ott van egy kereső, ami nem tud kifejezéseket értelmezni. Na mindegy, már tényleg ennyit tudtam az Apple-ön fogást találni most hirtelen.
Találtam neked Creepy Eyes appot. Ja. 2,2 csillagot kapott az Android App Store-ban.
Jaj!
Azért mondjuk egy 2 szemet megjelenítő cuccos annyira elcseszni, hogy 2,2-t kapjon, azt szerintem pontszerző.
Egyébként az valóban az lehet, igen. Nem jó sokat. Na mindegy is, rendben, akkor ennyi.
Ijesztő is viszont.
No.
Spooky Eye. Ez nagyon, nagyon, nagyon Sauron. És F-ben követ is. Hú, de csúnya, Istenem. Szerintem ez lesz az.
Jól van, küld el, megkeresek itthon egy androidos telefont. Van ilyen. És még egy dolgot viszont elmondok, amit találtam, és ami nagyon tetszett. Egy, hát leginkább design stúdiónak mondanám, azt hiszem, na jó, nem tudom, Lapa Studios árusít $7 olyan letölthető PDF-eket, amiket, hogyha A4-esre kinyomtatsz, akkor egy ilyen vágási, hajtogatási ábrát kapsz, amit, hogyha összeállítasz, akkor ilyen síklapokból összerakott térbeli maszkokat kapsz, amit a fejedre húzhatsz, és akkor lehetsz mindenféle állat, marabú, meg oroszlán, meg ilyenek, és természetesen lehet hajtogatni koponyát is. Iszonyú jól néz ki, nagyon handmade, meg nagyon craft dolog, ugyanakkor meg nagyon IT is, mert tényleg az van, hogy abban gondolkodnak, hogy A4-esre kinyomtatod, arról átmásolod kartonra, megvan a vágási vonalak mentén, hogy hol kell így behajtani, hol kell úgy behajtani, csak ragasztó kell hozzá, meg cellux, és összeragasztasz ilyen elképesztően menő nagy papír fejeket, amit aztán egyébként kirakhatsz a falra is, és $7 egy ilyen, nagyon komolyan elgondolkodtam, hogy vegyek egyet, csak aztán amikor rájöttem, hogy a nagyobbik koponya, ami igazán tetszett, arról ők maguk is azt írják, hogy 4-5 óra az összeállítása, és hogy ez egy haladó. Ezért akkor belegondoltam, hogy vajon el akarok én az elkövetkezendő napokban egybefüggő 4-5 órát tölteni egy koponyamaszkal. És akkor kicsit szomorúan lemondtam róla, de hogyha kedves hallgatók között van olyan, aki szeretne, szerintem nem kidobott pénz az a hét dolcsi.
Ezek őrülten jól néznek ki, kedves hallgatók. Ugye? Más kérdésre vannak itt tényleg ilyen 2-4 és még több órás dolgok, de hát nagyon szépek. Picit olyanok, mint azok a hosszú évek divatos tetoválások, amik ilyen szintén háromszögekből legóztak össze állatokat, csak térben.
Igen, igen. Mint egy nagyon alacsony felbontású videójátékban a poligonok, ahol látszanak, és abból van összerakva egy 3D cucc. Nagyon jó.
Igen, mondjuk szerintem itt-ott hazudnak egyébként, tehát van egy olyan bölény koponya maszk, amire ők azt írják, hogy 4-5 óra, és hogy nehéz összerakni. Hát ha ez 5 óra alatt bárkinek megvan, akkor nem tudom én, akkor ő tud mást építeni még papírból, talán még versenyautót is.
Aha. Na jó, ennyit a Halloweenről. Bár nem tudom, ez a múltba révedős dolog itt, amit a Gizmodótól hoztál, ez nem nagyon kapcsolódik ide, vagy nagyon, inkább csak átvezetésnek jó.
Hát ugyanúgy többé-kevésbé halott oldalakkal is jelenségekkel foglalkozik, vagy legalábbis olyanokkal, amiket már nem használunk annyit, mint amennyit lehetne. Csináltak egy rohadt hosszú cikket a Gizmodónál, 100 weboldal, ami olyanná formált az internet, amilyennek most ismerjük, és hát piszok jó. Ott van rajta nyilván az összes létező mém oldal az elmúlt 20 évből, kezdve olyanokkal, mint az Abounce World, ami még a mém szó megszületés előtt csinálta azt, amit ma illik. Nyilván olyanok vezetnek, mint a Wikipedia, meg a Google, meg a YouTube, de hihetetlen magas nosztalgia tartalmú ez az oldal, ez a cikk.
Igen, és bizonyos értelemben ilyen technikatörténeti válogatásnak is mondhatjuk, mert az a sok vicces dolgon túl ott van mondjuk a pizza.net, ami ugye az első ilyen pizza rendelő oldal volt, talán minden esetre, azt nem tudom, hogy az első volt, de ott lehetett pizzát rendelni, amivel mindenkit riogattak. Ott az AOL, ami ma már nincsen, és ott van mondjuk a Craigslist, ami Amerika talán legnagyobb apró hirdetés oldala, és ma is pont ugyanúgy néz ki, mint 216 évvel ezelőtt az indulásakor. Kék színű Times New Romanból vannak a linkek, és csak szövegek vannak rajta, meg vonalak.
Ha egy dizájn sikerül, nem kell áttervezni.
Hát azért ezzel a többség nem ért egyet, azt hiszem, ezt bátran kimondhatjuk. De valóban vicces végig scrollozni rajta, hogy hopp, ez az oldal is megvolt nekem eredeti. Hopp, ezt is láttam. És aztán az még viccesebb, hogy van egy csomó olyan oldal, amit én már az eredetiben bőven nem láttam. New York Times, nem is tudom, 90-es évek végéről talán, ami azért nagyon olyan, nagyon, nagyon 30 évesnek látszik.
És hát a legjobbat nem mondta egyébként, hogy a Warner Brothersnek a honlapján még megvan az eredeti Space Jam oldal 1996-ból, optimalizálták nagyjából 640x480 pixeles felbontásra, viszont minden link nagyon faszán működik rajta. Még azt is meg lehet nézni, hogy milyen szuveníreket lehetett rendelni, vagy letölteni a Space Jam filmhez. Más kérdés, hogy ahhoz összerakni mondjuk egy számítógépet ma, hogy elinduljanak azok a képernyő kímélők, amiket legyártottak ezek a drága Warneresek, az önmagában egy egész délutános játék, de hát tök megéri.
Ha már a felbontást említetted, meg a felbontás optimalizálást, a 20 perccel a jövőbe című podcastban hallottam azt a fun factet, mondjuk így, hogy most értünk el oda, hogy az iOS-nek az ikonjainak a felbontása, tehát hogy mekkora, hány pixeles képek alkotják az iOS ikonjait, az most először nagyobb felbontásúak, mint az első iPhone kijelzője volt. Ami szerintem egy csodálatos összehasonlítás, hogy mindig azt szoktuk emlegetni, hogy amekkora memóriában én sétáltam, akkora most már a mosógépben is van, és ezt a növekedést mindig ezzel a memória dologgal szeretjük jellemezni, esetleg a processzorsebességgel, de hát tessék, a ikon felbontás az is egy ilyen önmaga farkába harapó kijelző téma.
Az jutott erről eszembe, hogy össze kell hozzá szoroznom közben két számot, de ezt megteszem Google-ben, hogy Orosz Péternek volt annak idején egy cikke arról, annak idején ez legalább 10 évet jelent, hogy mennyire el van borulva egy irányba a fotózás, amennyiben tudunk őrülten nagy felbontásban, hát ez akkor volt, nem tudom én, 5 megapixel fényképezni, és ezt ki tudjuk vetíteni mondjuk 640x480-ba, meg 1024x akárhányban, meg ha nagyon gazdagok vagyunk, akkor már lehetett hallani a HD-ről, hogy egyszer csak lesz az. Most megnéztem azt, hogy a 4K-s felbontás, ami ha nagyon gazdagok leszünk, akkor egyszer majd lesz otthon, az hány megapixel, és nem írja el a 9-et.
Ehhez képest most már bármelyik ismeretlen kínai márka zászlóshajó telefonjában 20 megapixeles kamerák vannak, abból 3.
Pontosan, nagyobban fotózunk még mindig, mint amekkorában meg tudjuk nézni azt.
Hát de gondolom azért is, nem, hogy aztán amikor visszaskálázunk a megnézhető méretre, akkor ott extra sok képpont információnk legyen, és abból tudjunk valamit ügyesen számolgatni, gondolom én. De lehet, hogy csak egyszerűen arról van szó, hogy bele lehessen a végtelenségig nagyítani, és tudod, lehessen mondani azt, hogy enhance.
Igen, ez az egyik lehetőség. A másik meg, hogy orosz annak idején mellé rakta azt, hogy a retro technológia az meg úgy néz ki, az ember lefotózza a diát, és kivetíti a falra akkorában, amikorban szeretné, és a teljes felbontásban látja.
Ó, igen.
Amiben van már azért annyira nem érvelnék, mert 15 éve én sem vetítettem már diát falra, de a lehetőség megvan.
Jó, hát ha már fotózás, akkor viszont elmondom egy inkább kicsi és viccesen, mint tanulságokat rejtő történetemet a napokból, miszerint is bementem a Google Photos-ba, megesik bárkivel, velem egyébként gyakran, csak mostanában az iPhone-on valamiért tévútra kerültem, és véletlenül látszoktam a iCloud, vagy Photos, vagy mi, szóval ez ebbe a teljesen értelmetlen világba. Elkezdtem ott törölni a felesleges képeket, és aztán jöttem rá, hogy úristen, de így a Google Photos-ra meg felkerül minden már, pedig mégiscsak az az én fő fotótárolajom. De mindegy, és most visszamentem a Google Photos-ba, és gondoltam, körülnézek, mert ott körülbelül hetente jön egy új funkció, hát hol tart most az Assistant nevű menüpont, ahol minden van, lehet csinálni kollázsokat, albumokat, automatikus albumokat, szóval sok mindent lehet csinálni. És akkor itt vannak az albumok neked című menüpont, gondoltam, megnézem. Ugye ilyen események, helyek, idő és hely alapján próbál mindenféle jó eseményalbumokat kínálni, és akkor felkínálta nekem első helyen a nyári evezés fotóit, a nyárvégi horvátországi kirándulás fotóit. Majd a következő albumban, a nyaralónkban a vízaknában elhelyezett vízóráról a nyár folyamán készített képeimet rendezte csinos albumba, amit ugye azért csináltam, hogy lássam, hogy mennyit vizet fogyasztunk. És ezt, tehát a vízórákról egy ilyen gyönyörű sorozatot albumba rendezett, azt mondta, hogy nem írta rá, hogy vízóra, tehát arra nem jött rá, csak az, hogy nyári pillanatok, azt hiszem ez volt a neve, és megkérdezte, hogy szeretném-e kinyomtatni könyvformában.
Mennyibe kerül?
Hát nem tudom, mert elgondolkodtam én is rajta, hogy ezt tulajdonképpen valóban megérdemelni a család, hogy megkapja a nagy vízóra sorozatot.
Ezzel másnap kell besétálni hát vagy a mai Manó, vagy a Capökközpontba, hogy drága barátaim, algoritmikus butaság kategóriában indítanám ezt a művet.
Igen.
Köszönjük, Google.
Igen, azt nem sikerült tökéletesen felismerni, hogy azok ott nem olyan fontos fotók. Pedig ugye most már minden ilyen fotószolgáltatásban, így egyébként a Google-nál is természetesen van olyan funkció, hogy magától szól, hogy most akkor kitörölhetjük az ilyen dokumentálásnak szánt képeket, és akkor az összes dokumentumot, meg étlapot, meg tudom én, kresztáblát, meg mindaz, amit úgy sejti, hogy ez nem fotó, hanem csak valami felismertetés funkció, az kidobatja veled együtt. De a vízórát nem sorolt ebbe a kategóriába.
Egy magyarázatom van erre, hogy elképzelhető, hogy van valahol nagyobb vízóra gyűjtő közösség, amiről mi nem tudunk, és ők mindig kijavították a számukra hamis pozitívokat, emiatt megtanulta a rendszer, hogy a vízóra az igenis egy olyan tárgy, amely megérdemli, hogy fotózzad.
A vízóra fét is?
Igen.
Nem szeretnék hosszan beszélgetni azokkal az emberekkel, akik ebben lelik örömüket.
Jobb ötletem sajnos nincsen.
Ez egyszerűen csak nem beszélgetünk velük, az a megoldás. Ehhez képest viszont neked is volt kalandod az informatikával.
Hát én szokás szerint a böngészőt fogom szidni, mint egyik fő foglalatosságom ebben az adásban. Amivel megpróbáltam rendezni a kis bookmarkjaimat. Biztos emlékszel a régi szép időkre, amikor menő volt még a GeoCities, és az embernek voltak könyvjelzői.
Úristen, GeoCities. Igen, emlékszem.
És én akkor rászoktam arra, hogy amit nem valóban nem akkor, sokkal később, de mindegy is, hogy ami még kell valamikor később a héten, azt bedobálom a bookmarkbarra a böngészőben, és akkor az egyszer csak úgy elkezd elterpeszkedni, és egyszer csak van egy görgetős 200 elemből, meg 300 elemből álló lista, amik már tök nem kellenek. És gondoltam, hogy akkor ezeket, ha nem is töröm, de archiválólag berakom majd egy izébe, egy folderbe, elpakolom, hogy régi, nem tudom, 2018. október, és ennyi, és akkor üres az a rész. Én úgy éreztem, hogy csináltam valami takarítás jellegűt, anélkül, hogy felálltam volna a számítógépről, mindenki boldog. De nem, mert a Google, a Chrome-nak a böngésző, ez a bookmark kezelője, hát ez egy ostoba állat. Tehát például ez a jelöljünk ki normálisan több elemet, és azt húzzuk be valahová, ezt maximum röcögve teljesíti egyébként amúgy viszonylag erős gépen. Egy ilyen Total Commander egyszerűségű megoldás az nem nagyon létezik, és erre kerestem valamit, hogy lehet-e valahogy kezelni egy nagyobb adag könyvjelzőt. És végül találtam egy Store URL nevű cuccot, ami már majdnem ezt tudja. Még mindig van egy ilyen kis Linuxos mellékíze neki, tehát, hogy valamire nagyon jó, de csak egy logika szerint lehet az benne megcsinálni, ahogy azt a programozója tervezte. Viszont már sokkal jobb, mint bármelyik böngészőnek a beépített könyvjelzőkezelője. Például alkalmazza a gép erőforrásait, és nem kezd el recsegni a világ. Iszonytató élmény. Egyszer rendesz a gépemen.
És nagyon nagy szerencséd volt, hogy találtál valamit. Nekem egyre többször van az az élményem, és ez nagyon szorosan kapcsolódik ide, hogy bemegyek ilyen nagy ökoszisztémákba, praktikusan alkalmazásboltokba, legyen az a Chrome Web Store, vagy a App Store, vagy a Google Play Store, vagy a kiegészítők, amik mondjuk a Google Docshoz, vagy Sheetshez készülnek. Uh-huh. És azra gondolok, hogy van egy probléma, ami nekem fáj, nyilván még van 30 ezer ember a Földön minimum, akinek fáj, tehát biztos valaki csinált rá egy megoldást, és arra kell rájönnek, hogy nem csinált rá senki, semmilyen megoldást. Esetleg olyanokat néha találhatsz, hogy ilyen nagyon-nagyon alap basic bénaságokat valaki félig odafigyelve összedobott, de az nem jó semmire. Szóval hogy a There's an app for that az egy szintig igaz, és egy szinten túl meg már nem igaz. És ez fura, mert már megszoktam, hogy hát erre biztos van megoldás, hiszen mindenre van. És aztán egyre gyakrabban kell arra rájönni, hogy nem. Van egy csomó minden, amire nincs megoldás, ami fura.
Ez amúgy a Windowsnak az App Store-jára is teljesen igaz. A múltkor volt az, hogy a kezembe került 3 évadnyi egy rádió műsorból, és olyan bénán volt elnevezgetve, eleve amerikai dátummal kezdődött, amiatt nem nagyon sikerült sorba rendezni a fájlokat, és én meg úgy akartam elrakni, akkor már rendben van az egész, és ki tudom választani, melyik mikor volt. És letöltöttem először egy Windows alkalmazásboltos ilyen átnevező applikációt, ami tökéletesen és teljesen alkalmatlan volt a célra, tehát arra jó, hogy 3 darab jépeket átnevezzél egy teljesen feleslegesen letöltött program segítségével, de ennél bonyolultabb dolgok nem volt jó. És arra is találtam végül, de van egy pilótavizsgás AVEX repülőgép szintű megoldás, ahol mindent fel lehet paraméterezni, és mivel mindent fel lehet paraméterezni, de mindent meg is jelenítenek a felhasználói felületen rögtön, nehogy már keresni kelljen. De amihez képest az Excel az egy izének tűnik egy Pac-Man-nek. És találtam egy másik, egy picit butább programot, ezeket a picit butább programokat ezeket szeretem, ahol meg lehetett mondani azt, hogy figyelj, ezt a 8 dolgot kéne lefuttatni a fájlokon, vagy 9-et, vagy 10-et, és beállítottam benne, hogy ha szerepel a fájlnévbe az, hogy 2017, akkor azt vedd ki, hogyha ezzel túl vagy, akkor rakd be a fájlnév elejére, azt, hogy June, azt cseréld arra, hogy nem tudom, 0-7 alsó vonás, és összeraktam egy parancs sorozatot, hogy mit kell csinálni ezekkel. Utána lefutottam ezen 3 mappán, és utána kb. 5 perc alatt megvoltam az egésszel, mert lehetett definiálni olyan sorrendben egy cselekedett sort, amit meg akartam csinálni. Ez erre találtuk fel a számítógépet, élményem volt magyarul, és ez viszont ez tényleg piszok ritka.
Igen, valahogy már lehet, hogy az van, hogy már nem hisznek annyira az emberek ezekben az ekoszisztémákban, vagy a réteg érdeklődés kiszolgálásában, vagy egyszerűen abban, hogy nekem kell, meg tudom csinálni, akkor megcsinálom, és ha már megcsináltam, akkor megmutatom másoknak is. De lehet, hogy ez csak egyszerűen ilyen szerencsétlen percepció, és mostanában inkább azok a vagy problémák jöttek szembe, amihez nem volt megoldás, mint azok, amihez volt. De valahogy van egy ilyen érzésem, hogy mintha egyre többször találkoznék ezzel. Lehet, hogy én csinálok egyre réteg problémábbakat magamnak.
Egyrészt ugye az érintő képernyős eszközökkel nagy részt leszoktunk a fájlok kezeléséről.
Hát le.
Tehát a fájl az egy nem létező dolog. Ilyenkor mindig felismerül egyébként, hogy azok a dolgok, amiket én tudom, hogy fájlok, azokat hogyan és hol fogom majd kezelni abban a tudzban. Tehát a hová másolom fel, és milyen módszerrel az e-könyveket a telefonomra, hogy ott legyen, ha nem az Amazon appból szeretném letölteni.
Úgy.
és ott lesz-e, hogyha elindítom.
Hát illetve egy csomó abban van ez a megnyom a download gombot, és hogy azt mondja, downloaded. De hova? Igen. Édesem, hova? És milyen néven? Hát valamit segíts.
És egyébként van az a primitív heurisztika, ami működni szokott, hogy elküldöm magamnak e-mailben csatolmányként, letöltöm, és a telefon majd azt fogja mondani, hogy szerintem ezekkel kéne itt valamit baszni, Bélám.
Igen.
De azért ettől nem érzem magam intelligensebb felhasználónak, sőt.
Hát, ahogy mondod. És mondjuk, jó, néha megéri az embert meglepetés is. Velem azt hiszem az Instagramon jött szembe folyamatosan az a hirdetés, hogy itt egy app, ami a feleslegesen sok fotó készítésének problémáját oldja meg. Ugye az tény, hogy amióta telefonnal fotózunk, és semmi se drága, se a tárhely, se az idő, azóta minden eseményen 37 képet csinálunk, vagy 240-et, pedig abból 3-at érdemes megőrizni. És hogy időről időre ide, jó ötlet volna így végignézni, hogy ez pont ugyanazt ábrázolja, ez a 8 képből egyet tartsunk meg. Na és hogy ezt felismerték, és egyre több ilyen app van, ami azt állítja, hogy majd ő mesterséges intelligenciával megtalálja azokat a képeket, amik ugyanott készültek ugyanarról, és javasolja, hogy melyiket kéne közülük megtartani. És annyira sokszor jött szembe az egyik ilyen hirdetés, hogy gondoltam, hogy hát tulajdonképpen erre kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog teljesíteni, úgyhogy kipróbálom. Letöltöttem, ez egy telefonos app, és ki is próbáltam, 3 napos vagy 6 napos ingyenes trial alatt, és képzeld el, kelt, gyönyörű volt az app dizájnja, és tök jól működött.
És ennek ellenére működött is, te jó Isten.
És képzeld el, tehát jól is nézett ki, és valóban tudta, és tehát mutatott ilyen képeket, hogy ez egy helyszínen készült. És nem ám úgy, hogy ugyanazt mutatta a kezem remegéséből adódó eltérésekkel, milyen szögből, olyan szögből, kb. Ugyanazok az emberek voltak rajta, kb. Ugyanott, és ő valahogy így, tehát nyilván a helyadatokból, az időadatokból, meg a képinformációkból összerakta, és igenis választott a képek közül is, és ugyan nem mindig értettünk egyet természetesen, tehát mondjuk, hogy az esetek 30%-ában, lehet, hogy 50%-ában azt gondoltam, hogy szerintem nem ezt a képet érdemes megtartani, hanem inkább ezt. De az esetek 50%-ában meg azt választotta ő is, amit én választottam volna magamtól. Hihetetlen, ilyen, ez is olyan élmény volt, hogy erre találták ki a számítógépet meg az Emmit. Ez így segített és működött. Sajnos elő kellett volna rá fizetni havi tök sok dollárért, úgyhogy végül úgy döntöttem, hogy ezt kézzel is tudom csinálni, hogyha elég rendes vagyok.
De ez az előfizetéses modell, ez még mindig idegesít egy kicsit. Valahogy sosem akkor lehet előfizetéses modellben elérni egy szoftver, amikor én azt érzem, hogy nekem jó lenne.
Hát ez, nekem viszont az a tapasztalat, hogy mostanában már ezek az appok kínálnak olyat, és most több ilyenbe is belefutottam az elmúlt hetekben akár, hogy havidíjban ennyi, egy évre ennyi, örökre ennyi. És ez pont, egyébként pont ez a képválogatós volt, ilyen, hogy örök license 6000 forint, egy évre 2900, havidíj, itt tudom, 340 forint. Most valami, ezek a nagyságrendek voltak egyébként, hogy az gyorsan kiszorozta az ember, hogyha havidíjasan használja, akkor egy év alatt már nagyon rosszul jár. 6000 forintot meg csak nem fizetek egy olyan appért, amit tulajdonképpen tényleg csak a seggemet törli helyettem. De azért elgondolkodtam, megremegett a kezem.
Na nekem szövegfelismerő kellett volna úgy, hogy pont 2 hónapra.
Uh-huh.
Ennek megfelelően meg lehet venni a 14-es verziót belőle, ami jó egészen addig, amíg ki nem jön a 15-ös, és akkor pedig majd olcsóban lehet upgrade-elni. Software as a service, meg egyéb más megoldások nem léteznek, úgyhogy maradt ez. Ugyanitt a Lightroom-ot nagyon szívesen megvenném ellenben, az kizárólag előfizetésesben létezik, és az előfizetés még nem úgy működik, hogy akar egyik hónapban kikapcsolom, másikban bekapcsolom, hanem valójában egy éves előfizetést veszel meg.
Nekem van egyébként egy olyan szolgáltatásom, amire elő vagyok fizetve, és ahol van parkoltatási csomag. Tehát, hogy havi, azt hiszem, $30-ba kerül a szolgáltatás, de lehet azt mondani, hogy most akkor ezt most egy pár hónapig nem használom, én tanácsadáshoz kellős valami, és most nincs olyan projektem, és akkor havi $5-ért parkol az előfizetés.
Nem rossz. Nem mondom, hogy nem egy olyan problémát old meg $5, amit ő maga okozott.
Hát természetesen.
Legalább nem a 30-at kéri el, az is valami.
Igen, mint ahogy mindenki más. Na jó, van, sokat beszéltünk a számokról, és nem beszéltünk még alapvető dilemmákról, vagy egyfolytában arról beszélünk, ez persze úgy is lehet értelmezni. De hogy most van nekünk egy teljesen szerintem izgalmas dilemmánk, amit úgy tűnik, hogy pont ellenkező módon fogunk megoldani te meg én. Egyszer lett szükségünk konyhai Bluetooth hangszóróra.
Igen, és én azon gondolkodtam el, hogy hát vagy az IKEA Enebüt veszem meg, vagy a másik, hogy a mindenkinek mindig azt szoktam ilyen helyzetben ajánlani, hogy nézze meg azt, hogy a Wirecutter-ön mi az, ami az ő tárcájának és az ő választásának a legjobban megfelelő általuk ajánlott eszköz, és ruházzon be arra, mert a Wirecutter is kipróbálnak 20 eszközt, mi pedig elolvassuk az Aldi katalógusban, hogy melyik kettő akciós Fiskars kerti ásó közül lehet választani. Ilyen módon ők jobban állatnak a piacra többnyire, sőt, nagyobban mindig. Úgyhogy megnéztem, hogy mi az, amit a Wirecutter rendelne, és a német Amazonon van is belőle a Budget Pickből, mert tényleg annyi kell, hogy valami zúgjon a konyhában. Úgyhogy még lehet, hogy belevágok abba. Az egy gyanúsan olcsó eszköz.
Aha. Én rábeszélnélek az IKEA-ra már egyszerűen csak azért, mert hogy, hát nem tudom, mert tudnunk kéne, hogy az IKEA milyen hangszórót ad el a népeknek, nagyon szép szövetborításba csomagolva.
Konyhánál azért felmerül, hogy mosható szövetborítás, de gondolom igen.
Konyhánál felmerül. Na jó, tehát hogy te valószínűleg egy olcsó, de jó minőségű Bluetooth hangszórót fogsz vásárolni. Ugye elsőre talán nem is gondolná az ember, vagy amíg nem ássa bele magát, hogy egy ilyen hangszórónál, ami egy nagyon logikus követelmény, hogy ne tölteni kelljen időről időre, és aztán lemerülő aksit újra tölteni, hanem egy állandó hálózati kapcsolata legyen, hiszen ezt ott akarjuk tartani a konyhába, és nem akarjuk töltőre dugni, mit tudom én, 3 naponta esténként. És meglepően kevés ilyet lehet vásárolni, tehát ami egy sima Bluetooth hangszóró, de alapvetően lehet táplálni hálózatról, hanem be kell dugni egy USB-s töltőt, és azt a seggébe dugni.
Bele kell rakni az elektronikát, meg minden. Ehhez képest egy ezért kettő ceruzálemet belepatinni,
hát ez egyszerűbb. Na jó, és ehhez képest az IKEA Enebü, az ezt tudja, hogy ő egy hálózati táplálású, sőt, azt hiszem, az csak, tehát meg elem nincsen.
Lehet hozzávenni külön akkumulátort plusz pénzekért, és akkor elmegy felcsavart dróttal is.
Nagyon jó.
Mindenbe hozza a Intersound dupla kazettás magnónak a jellegzetességeit.
Szóval ez az egyik megoldási irány. Én pedig elgondolkodtam azon, hogy ha már úgyis kéne a konyhába valami, és itt ez elsősorban arra kell, hogy beszélős rádiót meg podcastokat hallgassunk rajta főzés közben, tehát nem nagy zenei teljesítményre van szükség, akkor nem jó ötlete esetleg egy okos hangszórót venni, abból is a nem túl nagy fajtát, hiszen most már a Google-nak is, meg az Amazon-nak is van ilyen $50 körüli eszköze, és hogy vajon be akarom-e én engedni az életünkbe a angolul hangvezérléssel működő, cserébe hallgatódzó, kémkedő és mindenféle ilyen privacy parának a élén álló okos eszközt, vagy okos asszisztenst. És valahogy, ahogy ezen gondolkodtam, és azon is gondolkodtam, hogy nem, hát ezt nyilván nem akarok, egyre szexibbnek tűnt az ötlet. És eljutottam oda, hogy most már el is döntöttem, hogy Google Home Mini lesz itt ez a bizonyos eszköz, ami ugye egy olyan kicsike Bluetooth hangszerű, egyébként nem is vagyok benne biztos, hogy Bluetooth van benne, azt gyanítanám, hogy fura lenne, ha nem lenne, de hogy Chromecast az van benne, és Chromecast-on azért elég sok mindent lehet kötni. Szóval, hogy lesz egy ilyen eszköz, és majd kipróbáljuk, hogy vajon érti-e az angolunkat, és hogy igaz-e az, hogyha a konyhai Google Home mindennek azt mondom, hogy játsz le a tévén, tudom én, Wirecutter tesztvideókat a YouTube-on, akkor ezt ő meg fogja tenni, és a másik ilyen Chromecast képes eszközt, ami a tévére van dugva, azt így vezérli-e, mert ezt ígéri egyébként. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy bármilyen módon használható lesz-e. Azt gondolom, hogy ugye az, hogy ha más nem, akkor a telefonról átküldjünk rá egy podcastot, vagy egy rádiót, azt fogja tudni.
Pont mostanában jelent meg a Forbes-nak az új száma, és van benne egy interjúm Balog Péterrel, az NNG egykori alapító, egykori vezérigazgatója, most pedig és végre megtanultam kimondani a cégének a nevét, a Baconsült nevű startupokat támogató cégnek a vezetőivel beszélgettem, és szóba került többek között az okos otthon is, és mondta, hogy őt az nagyon érdekli, már lassan minden rendszert kipróbált és volt otthon, azért még mindig az az alaptapasztalata, hogy ő programozóként nagyon jól elboldogul kis fájdalmakkal ezzel. A családban mindenki másra azért ott van egy kicseszés ennek a beeresztése a lakásba. Úgyhogy kíváncsi, hogy mire fogsz feljutni. Igazából egyébként nem a privacy felé közelítenénk, egyrészt tudom, hogy nem veszed be a privacy szövegeket.
Nem én.
Hanem akarunk-e beengedni még egy olyan eszközt a lakásba, amin közepesen elbaszott szoftver van.
Mármint, hogy amin keresztül aztán behekkelik magukat a szerverembe?
Nem, hanem ami egyszer rántott a főzés közben, azon fog macerálni téged, hogy telepíts már rám egy frissítést. Ez most nem elérhető, nincsen frissítés rám. Tehát tudod, ez a három évesek türelmével rendelkező intelligens eszközök és az ő folyamatos frissítéshez nem kapcsolódáshoz és lefagyáshoz fűződő viszonyuk az, ami fáj még.
Teljesen igazad van. Teljesen igazad van, annál is inkább, mert ugye szoktunk poénkodni a Chromecast, meg a Chromecast Audio-n, meg általában a Chromecast hát kvázi szabványon, ami tényleg hétről hétre okosabb egyfelől, másfelől viszont folyamatosan olyan jelenségeket produkál a legkülönbözőbb appokban és a legkülönbözőbb eszközökön, hogy csak ilyen ez meglepve nézze, hogy tényleg ekkora hibák benne tudnak maradni ebben a történetben, de fura. Vagy ez lehet, hogy feature, és én csak most ezt nem értem, hogy mi van. És hogy igen, tehát, hogy most akkor be akarok hozni egy eszközt, amivel szemben a Bluetooth pont azért szerettem, mert az kb. Olyan volt, mint egy drót. Bedugom, akkor be van dugva, kihúzom, akkor ki van húzva, azt ennyi. A Chromecast meg ez a hát, vagy sikerül kapcsolódni, vagy nem, hogy mihez, meg mihez nem.
Úgy egyébként a Bluetooth sajnán, hogy egy kicsit elbaszott drót.
Egyébként igen.
Tehát volt olyan, hogy elindultam villamosra valahol, és úgy gondoltam, hogy majd podcastot fogok hallgatni. És 3-4 megállót elszórakoztam azzal, hogy párosítottam a fülhallgatómat telefonommal ismét, majd elkezdett jönni a zene, de csak röcögősen, mert valami nem volt oké a kapcsolatban, aztán felépítettük még egyszer, aztán egyeztettem pint, aztán szittem az anyját, ez külön egy megálló volt. És akkor a végén tényleg tudtam rajta zenét hallgatni, szinte meg is érkeztem már közben.
Uh-huh.
De Bluetooth élménye mindenkinek van.
Bluetooth élménye mindenkinek van, és akkor az igazi szakértők azt szokták mondani, hogy ott nem a szabvánnyal van baj, hanem a megvalósítással. A szabvány nagyon jó, katonai standard, csak hát sajnos az, hogy ki hogy csinálja meg, az a béna. Na de nekünk ez ugye mindegy felhasználóknak, csak azt tapasztaljuk, hogy Úristen, miért nem működik? És egyébként ez vezetett a konyhai hangszóróig is, hogy beállítottam egy régebbi Bluetooth hangszórót konyhai hangszórónak azzal, hogy tök jól szól, ez nagyon, nagyon jól szólós eszköz, pár éves, és ezért automatikusan kapcsolódik hozzá egy eszköz, és többet már nem tud kapcsolni. Tehát csak azt az elsőt. Tehát magyarul mi szokott történni? A feleségem bekapcsolja, hogy hallgat egy kis rádiót főzéshez, az én iPhone-om gyorsan felkapcsolódik rá, és az ő androidos eszköze már nem tud. És akkor mondja, hogy hát ő mindig mindent megnyom kétszer, és akkor végül valahogy kapcsolódik, holott ugye csak engem kéne lezavarni onnan, de az nem olyan könnyű. Igazán, de nem is tudom, hogy hogy lehet.
Figyelj, csak van valahol elrejtve egy webes adminja, ahol le lehet kattingatni hát, egy ilyen szabvány HTML X betűvel.
Igen, valószínűleg ez lehet. Jaj, erről eszembe jutott valami. Teljesen nem kapcsolódik ide, de elmondhatom.
Húha, persze, hogy...
Ez ma a nagy ventilálások adása. Az van, hogy most valamiért egyszer csak rám jött, hogy a telefon billentyűzettel valamit kezdeni kell, mert az, amit használok, adnak idegestenek a hibája, és meg körülnézek, hogy más telefon billentyűzetek nem lettek-e okosabbak. Ezt nyilván a hallgatók közül sokan nem tudják, hogy én az ilyen swipe típusú billentyűzeteket használom, tehát ahol úgy gépel az ember, hogy húzogatja az ujját, és bonyolult ábrákat rajzol a billentyűzetre, nem pedig úgy, hogy egymás után nyomkod. Ezt egyébként tudja a Google G-bordja, ott Glide Typingnak hívják, de van Swipe Typing, meg hogy is hívják a Microsoft által megvett Swift Key-nek hívják, azt hiszem, Microsoft eszközét. És én a G-bordot használom, ami Androidon elképesztően okos, iOS-en meg közepesen okos, és van egy-két idegesítő hibája. Mindegy, föltettem a Microsoftot, egy napig használtam, utána arcideg zsábával a pofámon letöröltem, és nagy-nagy boldogsággal visszatértem a G-boardra, mint egy sokkal használhatóbb és eddig leghasználhatóbb valamire. És akkor arra gondoltam, hogy jó van, de most már akkor utána nézek, hogy pontosan milyen gesztusok is vannak rajta, mi működik rajta, mi nem. És több napos keresés, intenzív keresés után állíthatom, hogy az Intervilág webben nincs egy olyan leírás, nincs neki telpje. Nincs. Sehol. Nem csak a Google-nál, sehol. Milyen gesztusok működnek rajta? Ez nincs leírva sehova. Meg is írtam a köcsög Google-nak ott a appon belül a feedback menüpontban, hogy az van, hogy kéne nekem egy ilyen gesztus, de nem tudom, hogy van-e, mert nem írtátok le sehol. De még újságírók se szedték össze. Mindig van ez a 15 fontos trikk, amit a G-boardon nem is tudtál, hogy van. Nem, én azt keresem, és az összes valahol esetleg, de nem találtam. Mondjuk lehet, hogy bénán kerestem. De azért több napi keresés után nem találom meg, akkor azt eldugták.
Azt eldugták, az lehet, hogy nem is van.
Igen.
Vagy törölték az ott az
internetet. A Google-nál csak van valahol egy dokumentum, amit természetesen Word 360-ban rögzítettek valahol egy Linuxos gépen.
Igen, és egy széfet támaszt kikinyomtatva.
Igen, igen. Szóval ők biztos tudják, hogy milyen funkciókat tettek bele, hiszen olyat például találtam, hogy valaki nagyon kért egy funkciót, hogy ez nagyon fontos lenne, és azt kipróbáltam, és az már működött rajta, pedig ez nem volt olyan régi kérés. Uh-huh. Tehát ezt valaki beletette. De ugyanakkor meg van egy olyan, arra jöttem rá, hogy ebben már nem menjek be, ilyen apróságokat nem akarnak.
Mindenképpen mondd el most már, hogy mit találtál meg.
Jól megspoilereztem? Nem, azt nem találtam meg, azt találtam meg, hogy mindenki, aki nem angol, az küzd azzal a probléma, ez így nem igaz, de mondjuk akik németül akarnak írni, vagy skandináv nyelveken, vagy éppen magyarul, hogy ez a prediktív szövegbevitel, ez úgy nagyon sok szót ismer, és így kitalálja, hogy mit akarsz mondani, de sajnos az összetett szavakat, hogy a németet említsem, ahol nagyon hosszú és sok tagból álló összetett szavak vannak, meg a ragozó nyelveket, mint a magyar is, azt nem jól szolgálja ki, tehát az, hogy kutya, azt tudja, de a kutyákkal azt nem szokta tudni általában, és akkor azt úgy írja be az ember, hogy kutyákkal. És mivel automatikusan kiteszi a space-eket, ezért az ember mindig valahogy visszalép hármat, akkor ott kitörli azt a space-t, és akkor ugyanezt csinálják a németek is, akik a 8 tagból álló szavakat úgy írják be, hogy mindig visszatöröl. Uh-huh. És hogy mennyire jó lenne, hogyha lenne egy olyan gesztus, ilyen újjal húzós gesztus, ami ezt a szóvégi space-t, automatikus space-t, ezt visszatörli. Ugye milyen jó lenne? De nem tudjuk. Nem, tehát azt látom, hogy ezt kérik emberek a Google-tól, de semmilyen reakció, hogy lesz majd, vagy nem, vagy ez hülyeség. És azért érted, nem a magyarról van szó, hanem a németről, meg a skandináv nyelvekről, meg biztos van még egy pár nyelv, ami ragoz. És hogy lehet, hogy megcsinálták, de nem tudjuk, hogy mit kell volna, hova húzzam az ujjamat.
És mindenkinek privátban válaszolnak, hogy figyelj, ez már megvan, de nem mondd el senkinek.
Hát igen. Milyen fura, nem? A Google ebben mindig nagyon rossz volt egyébként, hogy egy ilyen aktuális dokumentációja legyen az eszközeinek.
Ez egyébként nem lehet személyes szótárat valahogyan feltölteni?
Természetesen nem lehet feltölteni. Készül egy ilyen személyes szótár, de nem lehet megtekinteni, meg editálni, hanem lehet törölni az egészet. Tehát arra van parancs, a személyes szótár törölni.
Professzionális, ügyes.
Okay. Meg egyébként Androidon van az is, hogy a felajánlott szavak közül, amik néha ilyen teljes baromságok, a felajánlott szóra, hogyha hosszan rányomok, akkor feldob egy pop-upot, hogy akarom-e ezt törölni, és akkor törölhetem, és megmondhatom, hogy ez hülyeség. De
most mondjuk, hogy a Google-nek a nyelvtechnológiája máshol is aggasztóan vacak.
Nem. Szerintem a nyelvtechnológiájuk az kurva jó. Legalábbis. Na, de szerintem igen. Ez inkább ilyen UI probléma, de mondd, hogy szerinted hol vacak, vagy miért.
Szerintem a docban jön mindig elő, vagy nekem ott szokott szembe jönni, hogy a Google Docs-ban van egy beépített helyesírás ellenőrző, amit nem tudok semmivel felülírni, amely azonban ostobább, mint bármely más amúgy open source és beépítő helyesírás ellenőrző, amit magyar kifejlesztettek. Amiért az ember valahol máshol nézi át, amit írt, és utána majd bevásolja egy Google Docs-ba, és akkor megnézi, miket húzgált alá az ostobája. Hát. És hogy ott sem nagyon lehet igazából mit kezdeni. Tehát hogy egyesével lehetne talán szavakat definiálni, de hogy...
Ott annyi van, igen, hogy mit, mire javítson azt a szótárt bevitheted, de más hozzáférésed nincsen, igen, ez így van.
Igen, miközben tök teljes szabadon elérhető szótárak vannak, amik megoldják még a szótagolást is magyarul.
Hát így. Igen, ismerős probléma. Én nekem sikerült valahogy rábeszélni a Google-t, hogy ne helyesírás ellenőrizzen. Ezt én tudom.
Az fejből. Még igazából jó. Most itt van előttem nyitva az adásnapló, és hát a címsoráról, valamint a parancssorról szavak azok szerint nem helyesek. Helyette címsorából, és a parancssor helyett pedig azt mondja, úgy érti parancssor? Nem, oda raktam mögé egy toldalékot, tegyen Isten akárhová.
Igen, ez a toldalékolás, ez egyébként ez nem a barátja a Google nyelvtechnológiáknak, ezt valóban, ezt én is észrevettem már. Pedig azért nem csak mi toldalékolunk, mi magyarok.
Nem, a nyelvek egyik nagy típusa, igen.
Igen.
Előző adásnapló konzervatívokkal, úgy érti? Konzervatívokkal? Nem úgy értem.
De egyébként az a fura, mert ezt is tapasztalom, hogy és akkor így az ember szépen szolgamódra meghajtja a fejét, és a bajsza alá marmolva egy-két átkat így mondja, nem, nem úgy értem, úgy értem, ahogy írtam, az úgy jó. És ezt ő meg is tanulhatná akár. És elvileg például ebben a billentyűzet, tehát a Gébor billentyűzetben is ez a funkció, hogyha beírok valamit, és nem javítom ki arra, amit ő mondta, hanem rábökök arra, amit én írtam, hogy ezt, igen, ez így van, akkor ezt ő tanulja. És tényleg néha tanulja, néha nem. Tehát vannak szavak, amiket az Istennek nem tudok neki megtanítani, és minden egyes alkalommal ki kell javítanom. Mondjuk a feleségem nevét egy másik írásmódról, a miénkre.
Én ilyenkor abszolút azt érzem, hogy ahhoz én azért már öreg bohóc vagyok, hogy még Google-t megtanítsam magyarul helyesírni.
Hát igen, de...
annyi
hát
emberük van erre.
Hogy gépelsz?
Leginkább se, hogy... Sőt, a végén elkezdetek nélkül, hogy akkor már azzal meneküljen küzdeni.
De durva. Hú, hát ez egy terápiás jellegű adás eddig, azt kell, hogy mondjam. Nagyon sok gőzt kieresztettünk.
Igen, hosszasan sírtunk a számítástechnika koporsóján.
Így van. Akkor végre egy kis lelkes hozsannázás kezdődhet?
Hát ha ezt szeretnéd csinálni, akkor előtte mondanék gyorsan egy mondatot, ugyanebben a témában.
Hallgatlak.
Kedves hallgatók, kedves társaink a sírásban és a fogadnak csikorgatásában, az Apple frissítette egy csomó vasát. Olyan számítógépeket is, amiről azt hittük, hogy egy bezárt csufniban robotok gyártják a gépeket, és elfelejtették, hogy hol van a kulcs, ezért néznek ki még belülről úgy, ahogy. De nem, rájöttek, hogy a Mac Minihez elfelejtettek hozzányúlni az elmúlt 5 évben, ennyi idő alatt azért a gyerek már majdnem iskolába megy, meg lett új MacBook, meg ilyenek. Viszont ugyanebben a csufniban, ahol gyártották eddig a Mac Miniket, találtak még egy csomó 128-as memória chipet. Úgyhogy még mindig ez a legkisebb tárhely SSD, amivel lehet rendelni ezeket az istenverte gépeket. Annyira szánalmas, én szégyellem magamat miatta.
Igen, az tényleg elég kevés. De szerintem egyébként itt arra gondolnak, hogy van az a felhasználói réteg, ami egy viszonylag nagy réteg, ami úgy használja a számítógépét, ahogy megkapta. Tehát ami gyárilag installálva van arra MacBook Air-re, ő azt fogja használni, és az neki elég. És ebben az esetben a 128 giga elég, mert akkor abból mit tudom én, 60-at elfoglal, vagy 40-et elfoglal, mert nem emlékszem, mennyit foglal a macOS és barátai, hát talán többet, mindegy, és ugye a maradékra meg majd ott elférnek azok a Word dokumentumok. Nem? Tehát lehet, hogy erről szól, de az tény, hogy aki ennél többet akar és telepíteni mindenféle dolgokat is, meg mondjuk a szintén gyárilag már nem telepített, de ingyen letölthető iMovie-t is akarja használni, azért az 128-al eléggé be van zárva a saját testébe.
Igen, vagy aki kettőnél többször leszinkronizálja a számítógépére az iCloud helyett a telefonjáról a fotókat.
Na jó, hát az, de olyan hibát nem követünk el, ugye?
De hanem helyette felöntjük azért a felhőbe, és majd utókor eldönti, hogy a 2.048 a zsebben fényképezett fotóból melyiket akarjuk megtartani.
Ez mondjuk igaz. Hát, mit agadás?
Szóval nem, ez még mindig szegényházinak hat nekem, pláne úgy, hogy... Pardon, most itt valamiért elkezdett ébreszteni a szemre a telefonom, ez egy...
Biztos azt akarja jelezni, hogy nem ébredned kellene, hanem aludnod.
Nézd, ilyenkor mondjuk ez egyébként ébren egy teljesen normális dolog, tök jó, hogy ébren tart, köszönöm telefon. Cserébe elfelejtettem, mit kezdtem elmondani?
Hát az, hogy a 128 kevés, szegény házi. Hát,
mert a 128 az kevés egyébként. Ja igen, tudom, és az, hogy ahhoz képest, hogy azért finoman drágulnak ezek a gépek, tehát hogy $100-200 mindig belecsúszik még a kalkulációba, ahhoz képest meg pláne égő egy kicsit.
Hát igen, azt most pont a Virgin olvastam, hogy egy MacBook Air-t, hogyha úgy normális opciókkal akarsz megvenni, akkor az $1500-ba fog kerülni, azért az már jó sok pénz.
Ha egy picit felokosítod a Mac Minit, tehát raksz bele mondjuk egy terányi tárhelyet, meg 16 memóriát, meg valamit még beigszeltem azt, hogy i5-ös processzort, akkor az is hirtelen elkezd $2000 lenni.
Hú, pedig viszont cserébe akkora, mint egy fél bombonos doboz, az mondjuk elég. Jó azért. Szóval igen, egyetértek, mindennel egyetértek, amit mondtál. Azt akartam csak mondani, hogy egyébként ezek az új gépek menők, egyébként ezek az új gépekre nagyon várt már mindenki. Ha el tudjuk engedni ezt a folyamatos árhisztériát, amivel nyafogunk, és amit már annyiszor megfejtettünk, hogy valójában nem annyira drága, mint amennyire drágának hat.
De árérték arányban még mindig elég szar azért.
Én szerintem még árérték arányban sem szar annyira.
Ha egy félszelet pizza méretű számítógépet szeretnél, amin egy Apple jel van, akkor a Mac Mini a legjobb vásárolható desktop gép.
Hát inkább...
Mihelyt ezek egyike nem igaz, akkor ott azért kiléptünk.
Hát egy kis gépet szeretnél, amin macOS fut és nem Windows, akkor például ez egy kifejezetten jó választás.
Igen, hogy ha macOS-es számítógépet szeretnél vásárolni, akkor eleve csak az Apple-től veszel.
Ezt nem mondom.
Hackintos az embert építe még manapság, szerintem nem.
Hát építeni pont lehet, de az azért nem olyan. Én azt vettem észre ebben a mostani bejelentésben, hogy már-már felismerhető mintázatot követve mondogatja mindenki a beszélő fejek közül, hogy és itt egy másik olyan funkció, amit már nagyon kértek a felhasználók, és mi megcsináltuk, és akkor elmondanak valamit, amit tényleg nagyon kértek a felhasználók, és megcsinálták. Tehát minthogyha az Apple átállt volna arra a kommunikációra, hogy legalábbis beépítette volna ezt az elemet a kommunikációjába, hogy ti kértétek, és mi hallgatunk rátok, megcsináltuk. És ez egyébként szerintem nem rossz ír. Az, hogy most a meglevő, tehát hogy pótolták a hiányosságaikat, amit most már nagyon sok éve nagyon ciki, hogy nem csináltak meg, azt most megcsinálták. Szerintem elvégezték a házi feladatot többé-kevésbé.
Kivétel az 5 éve frissített Mac Pro-nak a megpiszkálása.
Ahhoz nem nyúlnak, igen. Azt szerintem azt elengedték azt a vonalat, nem lehet? Hogy azt úgy döntöttek, hogy ott már ők nem tudnak. De egyébként miért? Hát megpróbálhatnak. Jó, mindegy, nem tudom. Lehet, hogy azon nincs annyi margó.
Tök tudnának labdába rúgni. Még biztos van valahol egy harmadik suftunk van egy bizottság, akiket időnként lepókálóznak, és ők rajzolják az új dizájnt.
Az is lehet, igen. Minden esetre, szóval jók ezek az új cuccok, az iPad Pro kifejezetten szexi eszköz, egészen nem olcsó egyrészt, másrészt akkor még csak, tehát hogyha az 1200 dollár, amennyibe kerül egy viszonylag alap iPad Pro, az is fájdalmas, de amikor viszont ehhez képest azt látod, hogy még 200 dollár hozzá az a műanyag billentyűzet, az már tényleg egy kicsit vérforraló, mert annyira már valóban egész jó, de nem, tehát egész jó tableteket lehet venni 200 dollárért. És értem, és hogy nem egy liga.
Sírva rakod be mellé a kosárba a 130-ért még a Pencilt.
Így van, a Pencil 2-t, ami viszont minden szempontból tök jó lett. Ez az egy szempont talán, ami kicsit zavaró. Ha még ilyen fogást akarunk keresni ezen a történetet, akkor a MacBook Air régen várt frissítéséről valahogy eltűntek a csatlakozók. Mindössze 2 darab USB-C van rajtuk. És a Magyar Ósinak a videója mutatott rá nagyon okosan, hogy tehát USB-C-vel lehet kapcsolni a MacBook Air-hez. Az iPhone XR, bocsánat, 10R meg 10S is olyan kábelt kap, aminek az egyik vége az ugye a most nem is tudom, hogy ott Lightning van még, ugye mindig
a
telefon seggében, és a másik vége az egy USB-A. Tehát, hogy még az Apple maga is USB-A-s végű. Úgyhogy most sikerült elérni, azt mondta Magyar Ósi Csaba, és mennyire igaza van neki, hogyha az Apple új eszközeit veszed a mindenből, akkor nem tudod összekötni a telefonodat a laptopoddal, drót segítségével. Ez kicsit olyan, mint amikor az iPhone 10-hez, amit lehet vezeték nélkül is tölteni, meg gyors tölteni, és adnak egy vezetékes lassú töltőt, hogy vedd meg külön ezt a gyors töltő feature-t. De még olyan.
Apple az közismerten egy kábelgyár, aminek vannak más divíziói is.
Igen.
Mellette például telefont és számítógépet is előállít.
Igen, na szóval voltak azért megkérdőjelezhető momentumok ebben az új eresztésben, ahol új iPad Pro-t láthattunk, meg új MacBook Air-t, meg Mac Mini-t, de azért összességében szerintem a házi feladat meg van csinálva, most vannak új eszközök, amik nem olcsók, de cserébe iszonyú dizájnosak, meg nyilván frankon használhatóak.
Egyébként ezért akartam mondani, hogy Tim Cooknak volt most egy nagy fellépése, szinte vissza is tapsolták, amiben a GDPR-t nyalta körben nagy erőkkel Brüsszelben. Annyira igen. Szépeket mondott, hogy nem is kérdezték meg, hogy mit csinálnak Kínában.
Hát ott nem kell problémázni ezzel a GDPR hülyeséggel.
Igen, csak hogyha egy vezető a cégének az elveiről beszél, és a privacy fontosságáról is közben az összes létező versenytársat ostorozza, mint az ő ügyfeleiket megfigyelő feleket, akkor egy másik tárgyalóba besétálva nagyon nehéz mást mondani. Tehát miért nem elvekről beszélsz, hanem üzleti gyakorlatról, ott egy kicsit egyszerűbb.
Hát egyfelől igen, másfelől azért az Apple ma a nagymárkák közül határozottan a privacy konformabb, privacy-re figyelőbb vállalat, de messze. És akkor most még rá is tesznek egy lapáttal, ugye most ezen a keynote-on minden egyes eszköznél elmondták külön, és azt hiszem az előző telefonos keynote-on is, hogy és benne van az a chip T1, T2, valami ilyesmi
nevű. T2 talán,
T2
vagy valami.
Valami, ami...
Egy betűs egy szám.
Ami a privacyért felel, és ami a nagyon, nagyon kódolós hardware védelem minden. Tehát minden eszközükben ott van ez a dolog, ez a védelem. Valamint most foltozták be azt a részt, amivel az FBI korábban fel tudta tölni az iPhone-okat, de már nem tudja. Sat. Az Apple egy privacy-re erősen figyelő cég. Nyilván azon a piacon, ahol erre tilos figyelni, ott megvonja a vállát, és azt mondja, jó, itt akkor nem figyelünk rá.
Igen, és behajozza kényelmesen országhatáron belülre a szervereket, hogy ne kelljen nagyon lehújni a szemét, elég, hogyha nem is néz arra.
Hát így. Igen, ezt tudja tenni. Gondolom a B-verzió az lenne, hogy jó van, akkor nem megyünk Kínába, csak az túlságosan nagy falat azt elengedni.
Hát ezt a Google meg tudta csinálni, ezt most, hogy próbált visszakapaszkodni, most megint megkapta a pofont érte.
De azért mert próbál visszakapaszkodni kiderül továbbra is, nem?
Hát nem tudom, most ezen a héten nem olvastam róla semmit, de ott elég erős visszajelzést kapott a saját dolgozóitól, hogy srácok, húzamosabb ideje, nagyon nagyokat hazudtok nekünk, üljünk már lebeszélni.
Hát nyilván majd leülnek, és azt mondják, hogy nézzétek gyerekek, az ott 1 milliárd ember föld lakosságának 1/6. Hadd áruljunk már ott is dolgokat.
Megnézzük, hogy sikerülni fog-e. Ugye a drónos AI-os ügyben elég erősen tudtak nyomást gyakorolni rájuk a saját embereik.
Na igen.
Tényleg Google-nél azért megvan az a nehézség, hogyha onnan elkezdenek lelépni az emberek, akkor az a rosszul jár a cég.
Szerintem találnak más boldog jelentkezőket, akik majd pótolják a kiesetteket. Nem tudom elképzelni, hogy az Google azt mondja, hogy jó, akkor nem megyünk Kínába, mert a kollégák mondták, hogy nem tetszik ez nekik. Hanem majd azt fogják mondani a kollégáknak, hogy menjünk Kínába, és majd belülről bomlasztunk.
Ez az a szöveg, ami sosem működik. Tehát, hogy ez a de az utolsó vörös zászló felhúzása, hogy gyerekek, süllyed a jó, fussatok.
Igen, de mindig meggyőz egy pár embert.
De viszonylag intelligens emberek dolgoznak, többnyire. Láttunk már olyat is.
Hát ez egy nagyon hosszú beszélgetésnek lenne az első mondata, amiben most szerintem ne menjünk bele.
Jó, cserében nem hozom ide azt a témát, de kiket rúgtak ki mostanában a Google-től, és mit kellett ezért tenni.
Még mindenhonnan rugdosnak ki embereket, illetve mindenhonnan mennek el emberek. A heti rendes Facebook felmondásokat olvastad, hogy most meg a Oculus Riftnek a másik alapítója lépett le. Ugyanúgy, ahogy az elmúlt hetekben az Instagram alapítók, meg a WhatsApp alapítók.
Nem. És mi kellett ahhoz, hogy ő ne legyen ott?
Hát hivatalosan azt mondta, hogy 20 éve dolgozik, és most már szeretne egy kicsit pihenni. Nem hivatalosan, meg azt lehet tudni, hogy ő is összekülönbözött a Facebook vezetéssel, nem ugyanazt gondolták. Szerintem az a magyarázat, amit lehet olvasni, miszerint, hogy az alapító az a PC-s Oculus Rift 2-nek a fejlesztését vezette, és abban hitt nagyon, meg abban akarta tolni, tehát a magas minőség PC-re köthető dolog felé akar menni a Facebook, meg inkább az Oculus Go által kijelölt ilyen hordozható standalone eszköz irányába menne. És ebben nem értettek egyet. Én speciál azt gondolom, hogy ez nem feltétlen hülyeség, amit a Facebook erről az egészről gondol. De mindegy, mert hogy nem tudtak megegyezni, vagy szóval nem voltak egymással jóban e tekintetben. Úgyhogy még egy ilyen founder, akit felvásároltak, és most hisztisen lelép sztori van. Úgy amúgy arról is szólnak a híradások, hogy ez a fickó, amikor megvették őket, akkor még vezérigazgató lehetett, aztán már csak a PC és Oculus Rift fejlesztésért felelős középvezető volt, és most meg ugye a Rift 2 tervet azt elkaszálta a Facebook, és bejelentette, hogy azt egyelőre nem fogják ebben a formában folytatni. Tehát lényegében kiszervezték a csávóval a munkáját, úgyhogy nem csoda, hogyha felmondott. De nem tudom, nekem valahogy ez egyébként ez ilyen természetes folyamatnak tűnik, tehát amikor egy gigamamut vállalat megveszi a cuki startupodat, akkor pár év alatt el fog menni a kedved, hogy ott maradjál, mert nagyon más lesz, mint az, ahogy te elképzelted meg, ahogy megalapítottad a startupodat.
Ez egészen biztos, a Facebooknál meg azért ez mondjuk halmozottan igaznak tűnik.
Hát a Facebookra mostanában heti 2-3 ostorcsapás durran el, úgyhogy már igazán megselepődünk azon, hogy mindenki megy el, az talán egy kicsit azért túlzó állítás, de hogy sorra lépnek le a felső vezetők és a megvásárolt startupoknak a alapítói, az tény. És az is tény, hogy privacy balhéból minden hétre jut egy. Most is volt egy egyébként.
Hát figyelj majd, hogyha Sheryl Sandberg egyszer csak azt mondja, hogy régen szeretett volna egy kis szőlőt a napagölgyben, és azért mindent igen sem, srácok, akkor mi nézzünk egy nagyot.
Ezen egyébként pont ma gondolkodtam, hogy most akkor hogyan gondoljak Sheryl Sandbergre, ugye ő a Google, vagy számra csapok, a Facebook operatív igazgatója, hogy most akkor hogyan gondoljak rá egy ilyen velemkorú, cuki, intelligens, szimpatikus nőre, vagy az ördög Prádát visel női főszereplőjére kell nekem gondolni, mert azért az image az alapvetően egy ilyen intelligens asszony. És egy jó szándékú intelligens asszony, aki a hivatalos megjelenéseiben elsősorban nem a Google, vagy ez most már beépült, tehát nem a Facebook vezetőjeként ismerjük, hanem a női jogok elkötelezett harcosaként, és a Lean In nevű könyvnek, ami a nők emeljék fel magukat módszertanáról szól mondjuk, szóval hogy ennek a promótereként lehet őt a leginkább látni. Szóval ehhez képest mégiscsak úgy kell rá gondolnom, mint egy ilyen gonosz asszonyra, aki időnként összekacsint a robotember Markkal, ha-ha, adjunk el még néhány milliárd adatot.
Hát, vagy ez, vagy van persze a Stalin elvtárs rossz tanácsadókra hallgatott című népszerű magyarázat, ami olyan, mint a belülről bomlasztjuk a rendszer, azt sem szokta senki elhinni valójában.
Azt sem szokta, igen. Szóval nyilván Sheryl Sandberg is olvassa a sajtót, és nem olyan ő, mint egy miniszterelnök, akihez nem jutnak el a hírek. Hozzá egész biztos eljutnak a hírek, meg a percepciók, meg a történések.
Erről jut eszembe, hogy vajon mi van másik nagy kedvenceddel?
Azzal az isteni szőkelánnyal, aki egykor a Yahoo-t vezette?
Igen, Marissa Mayerrel.
Ó, hát ha tudsz róla valamit, oszd meg, ha van egy jó kis új vidi arról, hogy milyen cipőket visel mostanában, küldjed.
Hát különböző küzdő cégeknek a bordján ül, azt most látom. Tehát a csődvédelmet lemben feredőző Joe Bonnak például ott van a bordjában, meg a Walmartban. A Walmart mondjuk nincs rossz helyzetben, na az egy...
Igen. Nem tudom, hogy mi van vele, kíváncsi lennék rá, utána is fogok talán nézni. De hát azért azt gondolnám, hogy ő most pihen, és ha egy cseppesze van, akkor 3-4 saját startupot gründol, mert hogy most minek próbálkozni tovább.
Ó, hát ha elviszik még egy bukásra érett céghez.
Amúgy tudod, mit gondolok? Hogyha Trumpot nem választják újra, hanem mondjuk, hogy egy demokrata lesz a következő elnök, akkor a Marissa Mayer benne lesz valahol a fehérházi staffban. Ugye ő onnan is jött.
Ez mondjuk azért erősen függ attól, hogy milyen demokrata.
Hülyeséget beszélek, ne, kedves hallgatók, visz töröl, nem onnan jött. Az a Sheryl Sandberg, aki a fehérházban sertepertélt, pont, hogy ő nem a Marissa Mayer. Marissa Mayer a Google, azt hiszem, harmadik alkalmazottja volt, vagy negyedik, valami ilyesmi. És előtte meg egyetemista volt kb. Töröl vége.
Semmi izgalmasat nem találtam róla. Egyébként 29 napja volt a Business Insider-nek egy cikke arról, hogy ezt a ravatalozót, ahol korábban zsenéres halloweeni partikat rendezett, azt meg szeretné vásárolni és átalakítani női klubba.
Édesem. Nagyon jó.
Jó kis ravatalozó. Nincs is annál jobb.
Én inkább azt szeretném tudni, hogy milyen telefonja van, és hogy a lánygyerekének, amennyiben az egy lánygyerek, de úgy emlékszem, hogy lánygyerek, szóval, hogy annak milyen telefonja van.
És használhatja.
És használhatja, igen. És van-e korlát, hogy csak mondjuk napi egy órát ne teszhet. Igen, ez érdekelne. Illetve, hogy jól vannak-e a férjével. Na mindegy, figyelj, de ezt most nem fogjuk megtudni. Ellenben annyira jót panaszkodtunk itt ma, hogy csomó mindenre nem is jutott időnk.
több lehetőség van. Az egyik, hogy belírjuk az adásnaplóba, a kedves hallgatók pedig lekattintják azt, hogy, hogy hogyan lehet most már a technikának köszönhetően bárkinek macskája, vagy hogy hány notchot lehet felrakni egy telefonra.
Vagy hogy milyen nemes gázra allergiás az iPhone.
Szerintem legyen ez.
Legyen.
Legalább hagytunk egy kis okot arra, hogy rákattintsanak a mi remek oldalunkra, ahol kommentelni is lehet egyébként.
Csodálatos. Akkor itt most, tehát innentől kezdve írásban folytatjuk, és ha pedig valami olyat találunk, ami még jövő héten is aktuális lesz, akkor azt jövő héten el fogjuk mondani. Addig már épp csak egy hetet kell kibírnunk nekünk, és nektek meg egyszer úgyis felbukkan valami notificationben, hogy van új Meteor, és akkor gyertek velünk megint.
Igen, kommentben esetleg beszámolhatok arról, hogy egyrészt tartjátok a Halloween-t, illetve hogyha igen, akkor csoki bitcoint vásároltok-e a szomszéd gyerekeknek, mint kiderült ez létező termék.
Így van. Akkor hát trick or treat, mi inkább megyünk.
Sziasztok!
Sziasztok!